Jelenések könyve 16. fejezet. A Jelenések könyvének 15. fejezete tulajdonképpen bevezetőként szolgált a 16. fejezethez. A 15. fejezetben láttuk, hogy megjelenik 7 angyal, akiknél az utolsó 7 csapás volt, amelyekkel beteljesedik majd az Isten haragja. Ez a 7 angyal a bizonyságtétel Sátának szentélyéből lépett ki, és mindegyik tiszta fénylő gyorsba volt öltözve. A 4 élőlény közül az egyik átadott a 7 angyalnak 7 poharat, amelyekben Isten haragja volt, és ezeket kellett kiönteniük a földre. A szentély megtelt füsttel Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a szentélybe, míg be nem teljesedett a 7 angyal 7 csapása. Ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a 7 angyalhoz. Menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának 7 poharát a földre. A mennyben tehát megszólal ez a hatalmas hang, és elküldi a 7 angyalt Isten haragjának 7 poharával a földre. Ez a 7 pohár pedig az utolsó 7 csapást jelenti, amelyel Isten a földet sújtja, fiának, Jézus Krisztusnak visszatérése előtt azt megelőzően, hogy Jézus átveszi az uralmat a föld felett. Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rossz indulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták. Ebből az igeversből látható, hogy Isten különbséget tesz azok között, akik imádják a fenevadat, és magukra vették a fenevad bélyegét, illetve azok között, akik Istenhez maradtak hűségesek. Emlékezzünk csak vissza az egyiptomi fogság idejére, amikor Isten csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Abban az esetben az Úr szintén különbséget tett az egyiptomiak, illetve az ő népe, Izrael népe között. A csapások csak az egyiptomiakat sújtották, miközben Isten megóvta ezektől saját népét, Izraelt. Például, amikor egész Egyiptomra sötétség borult, Izrael táborában mégis volt fény. Isten tehát megóvta az ő népét, és meghagyta nekik, hogy egy hibátlan, hím, egyéves báránynak a véréből kenjenek a 2 ajtófélfájukra, illetve a szemöldökfára, hogy ne veszítsék el elsőszülöttjeiket az egyiptomiakhoz hasonlóan, amikor az Úr azon az éjszakán átvonul Egyiptom földjén. Isten akkor is különbséget tett azok között, akik hozzátartoznak, és azok között, akik nem, és itt a Jelenésekben is ezt látjuk. A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben. Csak találgathatunk, hogy Isten mindezt hogyan valósítja majd meg. Ahogy azonban a múlt természeti jelenségeit tanulmányozzuk, nyilvánvalóvá válik, hogy többféleképpen is megtörténhet mindez. Immanuel Vilákovszki az egyik könyvében abból az alapfeltételezésből indul ki, hogy a Vénusz bolygó naprendszerünkben az elmúlt 10 000 évben jelent meg. Vilákovszki elmélete szerint azok a csapások, amelyek Egyiptomot sújtották, annak az eredményei voltak, hogy a Vénusz berobbant a mi naprendszerünkbe, és majdnem nekiütközött a Földünknek. Szerinte a Vénusz olyan közel haladt el a Földhöz, hogy egy kissé kimozdította a Földet eredeti keringési pályájából. Korábban ugyanis az év 360 napból állt, később azonban már egy év hosszát 365 és 1/4 napban határozták meg, mert rájöttek, hogy a Földnek ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy megkerülje a napot. Immanuel Vilákovszki azonban abból a feltételezésből indult ki, hogy akkoriban az év valóban 360 napból állt. Persze érdekes, hogyha egy 360 napos évvel számolunk, akkor 5 éven belül az évszakok teljesen összezavarodnak, 20 év elmúltával pedig még nagyobb lenne az eltolódás az évszakokban. Úgy tűnik, hogy a 360 napos év egy pontos becslés volt. Immanuel Vilákovszki ezen kívül azt is gondolja, hogy korábban a Föld éppen az ellenkező irányban forgott. Egy további feltételezése, hogy a Vénusszal való közeli találkozás nyomán űrszemét is került a légkörünkbe. És ahogy ezek szétmorzsolódtak a légkörünkben, vörös por képződött, amiből jelentős mennyiségű éppen az óceánokba került, amelyeknek nyomán vérvörössé váltak az óceánok, ahogy vérvörössé vált a Nílus is Egyiptomban, és ennek nyomán ihatatlanná vált a Nílus vize. Ez egy igen érdekes feltételezés. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy napjainkban leginkább attól tartanak a tudósok, hogy egy kis bolygó olyan közel kerül a Földhöz, hogy belekerül a Föld vonzás körzetébe és becsapódik a Földre. Gondoljunk csak bele, hogy milyen óriási katasztrófát okozna, ha a Föld összeütközne mondjuk egy 7 kilométeres átmérőjű kis bolygóval. Naprendszerünkben több ezer kis bolygó, azaz aszteroida létezik, a legtöbb a Jupiter körül. A csillagászok igyekeznek meghatározni ezeknek a kisbolygóknak a haladási útvonalát. A becslések szerint legalább 2000 kisbolygó van, amelynek a pályája egy adott ponton valamilyen módon keresztezheti a Föld pályáját. Annak az esélye, hogy egy kisbolygó ütközik a Földdel évente 3 az 1 millióhoz. A múltban már volt példa arra, hogy egy kisbolygó becsapódott a Földre. Kaliforniától nem messze Arizonában, egy Winslow nevű településen, van egy hatalmas kráter, amely 4,5 kilométer átmérőjű. Sokak szerint ezt a krátert egy kisbolygó becsapódása okozta. Vannak, akik azt gondolják, hogy megfelelő becsapódási szög esetén egy ilyen méretű kisbolygó becsapódása elég ahhoz, hogy kibillentse a Földet eredeti pozíciójából. Mindezek alapján a fizikusok úgy gondolják, hogy egy ekkora méretű kisbolygó becsapódásának hatására a Föld annyira megbillenhet, hogy például itt, Kaliforniában hirtelen sarki éghajlat kezdene uralkodni. Egy szempillantás alatt megtörténhetne az, hogy a sarki szelek most már Kaliforniában fújnának, és rövid idő alatt minden megfagyna. Egyes tudósok úgy gondolják, hogy valószínűleg ez történt a múltban is, ez ugyanis megmagyarázná, hogy miért találtak mamutokat jégbe fagyva Szibériában, miközben a gyomrukban és beleikben olyan növények maradványaira bukkantak, amelyek a trópusi területeken léteztek. Vagyis amikor ezek a mamutok megfagytak, éppen trópusi növényeket rágcsáltak. Ezért gondolják egyes tudósok, hogy mindez egy kisbolygó becsapódása nyomán történt, amelynek köszönhetően a Föld kibillent eredeti helyzetéből, ennek hatására pedig egy korábban trópusi klímával rendelkező terület hirtelen megfagyott, mert ezeken a területeken sarki klíma kezdett kialakulni. Ez a változás tehát nem lassan, fokozatosan állt be, hanem hirtelen, és ennek eredménye pedig katasztrofális volt. Azzal kapcsolatban csak találgathatunk, hogy Isten milyen módokon valósítja meg ezeket a csapásokat. Lehet akár egy kis bolygó, egy hatalmas méretű bolygó, vagy bármi más. Amerikát nagyon foglalkoztatja ez a kérdés. A kormány nagyon sok pénzt fordít a kutatásra, és tervbe vették egy vadonatúj teleszkóp felállítását is, amelyel a kisbolygókat szeretnék figyelni, hogy időben figyelmeztetni tudják a Földet a potenciális veszélyekre. Még annak a lehetőségét is fontolgatják, hogyha egy kisbolygó valóban vészesen közel kerülne a Földhöz, úgy, hogy hatással lehetne rá a Föld gravitációs ereje, és várható lenne a becsapódás, akkor elképzelhetőnek tartják, hogy fellőnek egy rakétát, hogy megpróbálják eltéríteni a kisbolygót eredeti pályájáról. Minden esetre csak egy valamit tudhatunk biztosan, hogy Isten kiönti ezeket a csapásokat a Földre. De hogy pontosan milyen módon, azt nem tudjuk. Az is elképzelhető, hogy az emberek egy olyan jelenségnek lehetnek majd tanúi, amilyenre korábban nem volt még példa. A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak. És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt. Néhány igeverssel később látni fogjuk, hogy lesz egy angyal, aki a napért felelős. Itt pedig a vizek forrásaiért felelős angyallal találkozunk. Az angyalok nagyon érdekes lények lehetnek, és én már nagyon izgatottan várom azt a pillanatot, amikor találkozhatok azokkal az angyalokkal, akiket Isten elküldött, hogy rám vigyázzanak. Zsoltárok 91.11. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Érdekes lesz tehát találkozni azzal az angyallal, akit Isten elküldött, hogy rám vigyázzon. És bizony szeretném tőle megkérdezni, hogy hol volt néhány alkalommal. De azért szeretném, ha tudnám, mielőtt találkozunk, hogy én megbocsátok neki, és nem haragszom rá, és mindenképpen nagyon várom, hogy találkozzunk. És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt. Igazságos vagy te a szent, aki vagy, aki voltál, hogy így ítéltél. mintha az angyal is azt mondaná, hogy igen, Uram, amit teszel, jól teszed, igazságos vagy te, hogy így ítélsz. Isten ítélete mindig igazságos. Ezen a ponton a vizek angyala az, aki kijelenti, hogy Isten igazságosan ítél. De a nagy nyomorúság időszakában végig azt látjuk, hogy valaki folyamatosan hirdeti, hogy Isten igazságosan ítél. Nagyon érdekes, hogy bár azt látjuk, hogy a menny folyamatosan hirdeti az Isten igazságát, a legtöbb embert mégis ez a kérdés foglalkoztatja. Vajon Isten igazságosan jár majd el? Az emberek például ilyen kérdéseket tesznek fel. Vajon igazságosan cselekedne-e Isten, hogyha egy olyan embert ítélne el, aki soha nem hallott Jézus Krisztusról? Vajon igazságos lenne-e Isten, ha elítélne egy csecsemőt, aki úgy halt meg, hogy soha nem hallott Jézus Krisztusról, soha nem is volt abban a helyzetben, hogy tudatos döntést hozzon? Erre csak azt tudom válaszolni, hogy bármit is tesz Isten, az tökéletesen igazságos lesz. Nem kell attól féljünk, hogy Isten igazságtalan lesz. Itt pedig, amikor Isten véré változtatta a folyókat és a vizek forrásait, a vizek angyala azt hirdeti, hogy igazságos vagy te a szent, aki vagy és aki voltál, hogy így ítéltél, mivel szentek és proféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni. Megérdemelték. És hallottam, hogy így szólt az oltár. Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A nagy nyomorúság időszakában tehát mindenfelől érkezik a megerősítés, hogy igen, Isten ítélete igaz és igazságos. Emlékezzünk csak vissza Ábrahám esetére, amikor tudomására jutott, hogy Isten azt tervezi, hogy elpusztítja Szodomát és Gomorát, mert vétkük igen súlyossá vált. Ábrahám akkor ezt kérdezte az Úrtól. De hát, Uram, nem akarsz igazságosan eljárni az ügyben? 1 Mózes 18.23. Vajon elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott vannak? Az Úr így felelt. Ha találok Szodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Majd Ábrahám így válaszolt. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Isten ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok 45-öt. Aztán Ábrahám ismét szólt hozzá. Hát, ha 40 található ott. Az Úr így felelt. Nem teszem meg a 40-ért. Majd így szólt Ábrahám. De hát, ha csak 30 található ott. Isten így felelt. Nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta, hát ha 20 található ott. Isten így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta, de hát ha csak 10 található ott. Isten így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Amikor azonban a két angyal Szodomába érkezett, egyetlen egy igaz embert talált ott. És mi történt azzal az egy igaz emberrel? Az angyaloktól utasítást kapott, hogy azonnal meneküljön el a városból, mert addig nem pusztíthatják el azt, amíg ő ott van. Isten nagyon is igazságos, az ő ítélete jogos és igaz, ezt biztosra vehetjük. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával, és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten. Sokan úgy gondolják, hogy ha Isten kiöntené az ítéletét a földre, akkor az emberek végre elfordulnának a gonoszságtól. Általában azonban nem ez történik. Amikor Isten kiönti az ítéletét, akkor általában az igazak, akik korábban elfordultak Istentől, ennek hatására visszafordulnak Istenhez. Az Ószövetségben találkozunk ilyen esetekkel, amikor Isten ítélete arra indította az igazakat, hogy visszatérjenek Istenhez. Isten ítéletei azonban sokszor csak megkeményítik azoknak a szívét, akik azelőtt is istentelen életet éltek. A nagy nyomorúság időszakában is ez történik majd. Ahelyett, hogy ezek az emberek bűnbánatot tartanának és Istenhez fordulnának, inkább káromolni fogják Isten nevét. Vannak olyan prédikátorok, akik meg vannak győződve arról, hogyha folyamatosan Isten ítéletéről prédikálnak, akkor ezzel arra indítják majd az embereket, hogy odaforduljanak Istenhez. Sajnos az ilyenek nem ismerik igazán jól a Bibliát. Róma 2:4-ben ugyanis ezt olvashatjuk. Vagy nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérése ösztönöz? Isten jósága az, amely engem igazán megragad. Mert azt magamtól is jól tudom, hogy mit érdemlek. De amikor azt hallom, hogy Isten szeret engem, hajlandó arra, hogy megbocsásson nekem, gyermekévé fogadjon, és megoszta velem örökkévaló királyságát, ez az, ami engem igazán megragad, és arra indít, hogy odaforduljak Istenhez. Valóban igaz az, hogy Isten jósága vezeti el az embert a megtérésre. De most térjünk vissza a 8. és 9. vershez, amelyben azt látjuk, hogy Isten ezt a csapást is kiönti a földre, az emberek pedig gyötrődnek a nagy hőségben, a nap pedig szinte felemészti őket. Márk 13:24. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik. És az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Az 5. is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára. Országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban. Ahogy tehát a korábbiakban Isten sötétséget bocsájtott Egyiptomra, most a fenevad országa sötétül el. Itt megint csak visszaköszön az az elképzelés, hogy egy szupernóva állapot áll elő, a nap egy időre fényesebben kezd el világítani, majd pedig végérvényesen kialszik. Kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a mennyistenét, de nem tértek meg cselekedeteikből. A 6. is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja. Isten tehát összegyűjti a népeket Izrael területére a Megiddó völgyétől egészen Edómig úgy, hogy Isten kiszárítja az Eufráteszt, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja. Hogy megnyíljék az út Kína, India, Pakisztán, Japán és más keleti országok előtt. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lélek jön ki. Olyanok voltak, mint a békák. Ez igen érdekes. Egyesek egyfajta testen kívüli élményről számoltak be. Amikor már halottnak hitték őket a kórházban, lelkük elhagyta a testüket, és ők kívülről szemlélték az eseményeket, látták magukat, látták a körülöttük sürgölődő embereket, és mindazt, ami történik. Ennek fényében érdekes megnéznünk, hogy mit ír az Ószövetség. Ott ugyanis azt olvashatjuk, hogy Isten lelket lehelt az emberbe, és így életre kelt. Azok tehát, akiknek testen kívüli élményük volt, arról számolnak be, hogy a lelkük a szájukon keresztül hagyta el a testüket, és azon keresztül tért vissza a testükbe. Ez azért érdekes, mert itt a Jelenések 16-ban is azt látjuk, hogy a tisztátalan lelkek, a sárkány, a fenevad és a hamis próféta szájából jönnek ki. És az is érdekes, hogy amikor Jézus valakiből démonokat űzött ki, a démonok távozását az egyének szájából felhangzó sikoly kísérte. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy bármi értelme lenne annak, hogy folyamatosan csukva tartjuk a szánkat, csak érdekesnek találom, amit az ige ír, hogy a sárkány, a fenevad és a hamis próféta szájából kijönnek a tisztátalan lelkek. És olyanok voltak, mint a békák. Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Ezek a démoni lelkek tehát összegyűjtik a föld királyait Armageddon, azaz Megiddó területére, ahol megpróbálnak harcba szállni a visszatérő Jézus Krisztus ellen, és megpróbálják megakadályozni Isten földi uralmát. Érdekes azt látni, hogy napjaink kormányzataiban a magas pozíciókat betöltők között hány ember démoni lelkek irányítanak. Azért mondom ezt, mert más magyarázatot nem tudok nyújtani az ő viselkedésükre. Nem tudom mással magyarázni azt sem, amit Hitler tett, vagy az ő csatlósai. Ha nem a démoni lelkek vették volna át az irányítást az ő elméjük fölött, nem tudták volna azokat a szörnyűségeket végrehajtani, amiket megtettek. Az pedig szintén ismert tény, hogy Hitlerre nagy befolyással voltak bizonyos emberek, akik fehér mágiával foglalkoztak. Lényegében ezek az emberek irányították Hitlert. Nincs is nagyon más magyarázat embertelen cselekedeteikre. És ha ma körülnézünk a világban, szintén találunk példát erre. Olyan brutalitásokat követnek el egyesek, olyan brutalitásokra adnak parancsot, amire senki nem lenne képes önmagától, csak akkor, hogyha démoni lelkek irányítják. Itt Jézus szólal meg, és a következőket mondja. Íme eljövök, mint a tolvaj, Jézus itt a visszatérésére utal, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmageddonnak neveznek. Jézus tehát biztosít bennünket afelől, hogy visszatér, és arra kér bennünket, hogy vigyázzunk, őrizzük ruhánkat, ne járjunk mezítelenül, és ne maradjunk szégyenben, amikor ő visszatér. A hetedik angyal is kiöntötte poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből a trónus felől. Megtörtént. Isten minden ítéletét kiöntötte a földre. Megtörtént. Most tehát itt van az ideje annak, hogy Jézus Krisztus visszatérjen és megalapítsa az ő királyságát itt a földön. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre, ekkora földrengés, ilyen nagy. A nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten szín előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol, talentum nagyságú jég esett az emberekre, vagyis 30-35-40 kilós jégdarabok, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt. Ezek az igeversek soha nem látott méretű katasztrófát írnak le a földön. Elképzelhető, hogy a föld poláris tengelyének eltolódására is sor kerül. Azt már tudjuk, hogy a múltban is volt példa hatalmas földrajzi változásokra a földön. Valamilyen úton módon a poláris tengely eltolódott, a tengerfenék átalakult, hirtelen kanyonok képződtek, és az ezekbe beáramlott hatalmas mennyiségű víz ránehezedett a földkérgekre, amelyek összetöredeztek, és egy részük kitolódott a föld fölé, új hegységeket és hegyláncokat alkotva. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Ekkora földrengés, ilyen nagy. Úgy tűnik tehát, hogy ez a földrengés nem egy meghatározott helyre korlátozódott, hanem óriási hatósugarú volt. A kaliforniaiak számára a földrengés nem egy új jelenség, hiszen itt több törésvonal mentén élünk. Az egyik a Newport törésvonal, a másik a Szent András törésvonal. A kaliforniai földrengések azonban mondhatni lokális földrengések. A 18-as versben azonban nem helyi földrengésről van szó, hanem egy egész világra kiterjedő földrengésről. Ézsaiás próféta is leírja ezt a földrengést az Ézsaiás 24-ben. Rettegés, verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója. Mert aki a rettentő hír elől elmenekül, verembe esik, és aki kijön a veremből, kelepcébe kerül. Megnyílnak a magasék csatornái, és megrendülnek a föld alapjai. Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld. Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó. Ránehezedik vétke, és elesik, nem is kell föld többé. Azon a napon megbünteti az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön. Egy csomóba gyűjtik őket, mint foglyokat a verembe. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. Azzal, hogy megálljanak Isten ítélő széke előtt. Tudományos szempontból megint csak úgy tűnik, mintha a föld poláris tengelyének eltolódásáról lenne itt szó, mintha megbillenne a föld. Hiszen azt írja Ézsaiás, hogy ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó. Egyes feltételezések szerint a föld poláris tengelyének eltolódására 5000 évente kerül sor. A tudósok számára jól ismert jelenség ez. Az, amit ma északi sarknak nevezünk, nem volt mindig az északi sark. A múltban ugyanis a föld tengelye már eltolódott. A poláris tengely eltolódása pedig hatalmas változásokat idéz elő a Földön, amint ezt már említettem korábban is. Ilyen változások nyomán átalakult a tengerfenék, és így jöttek létre a kövületek is. Magasan a Himalájában is kövületeket találtak, amelyek arra utalnak, hogy egy időben ezeket a területeket is víz borította. Ha ellátogatunk a Grand Canyonhoz, és felmegyünk a déli oldalán, mintegy 2000 méter magasra, ott is puha testű állatok és egyéb élőlények kövületeit találhatjuk meg. Mindez arra utal, hogy régen ez a terület is az óceán fenekét képezte. Óriási változásokra tehát a múltban is volt már példa a Földön, és a jövőben is bekövetkeznek majd ilyen változások. A Föld elkezd imbolyogni. Bár valamennyire már ma is imbolyog, és általában 7 évente szokott ez kicsúcsosodni, majd utána ismét elül ez az imbolygás. De félő, hogy egyszer annyira elkezd imbolyogni, hogy felborul. És ennek nyomán hatalmas változások következnének be a Földön, például szigetek tűnhetnek el. Ezért szoktam mondogatni, hogy valószínűleg, amikor Jézus Krisztus 1000 éves uralma bekövetkezik, Hawaii szigete már nem is lesz többé sziget, mert elnyeli az óceán. De az Isten az egész Földet olyanná alakítja majd, mint amilyen az Édenkert volt, akkor nem kell nekem kimondottan Hawaii, hiszen valószínűleg Alaszka is ugyanolyan gyönyörű, élővilágban gazdag hely lesz. Teljesen mindegy tehát, hogy hol lesz az ember, gyönyörű lesz minden. Az egész világ telve lesz az ő dicsőségével. Még a Szahara sivatag is tele lesz forrásokkal, folyókkal, vízesésekkel és erdőkkel. A sivatag is virágba borul, és források fakadnak a pusztában, amikor Isten meggyógyítja a Földet. Én tehát Krisztus 1000 éves uralma alatt bármelyik tájékon szívesen képviselem majd, és szolgálom az Urat. Csodálatos lesz itt lenni abban az időszakban, amikor az Úr hatalma uralkodik, és igazság fogja betölteni a Földet. Végre olyan lesz a Föld, amilyennek Isten eredetileg eltervezte, amikor megteremtette az embert, és meghagyta neki, hogy gondoskodjon a Földről, és utódaival népesítse be azt. Az Úr nagy napja előtt azonban Isten kiönti ítéletét a Földre.